forgatásokon, partikon, stb. Mr. Villa Pradesről, ugyancsak Mr. Lovelace-ről nem is beszélve, bár vele kapcsolatban kicsi más a helyzet. Egyébként Mr. Drake-nek esze ágában is felhasználni bármire is a felvételeket. Egyszerűen csak a jobb tájékozódás elősegítésére szerette volna látni az önök arcát. Megfelel a válaszom? Vagy még kíváncsiak valamire a fotókkal kapcsolatban? Vegyük úgy, hogy nem, morogta Villok. Mit szól a hullához? Mondtam már, hogy rendkívül sajnálatos. Csak ennyi? Először láttam némi ingerültséget Mr. Parrish fa arcán. Mit vártak tőlem, uraim? Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy egy eltévedt mulat nő a vihartól való félelmében nem találta meg a nyitott kaput. Át akart mász a kerítésen, de megcsúszott, és felnyársalta magát. Látta maga azt a nőt? Miért láttam volna? Ha vége a viharnak, és lezajlott a díjkiosztás, értesítem a rendőrséget. A többi nem az én dolgom. Azt a nőt valószínűleg megölték. Mondtam, és élesen figyeltem az arcát. Nem sok változást láttam rajta, csak mintha egy icipici izom mozdult volna meg az egyik szeme alatt. Uraim, ez nem a mi ügyünk. Lehet, hogy véletlen baleset történt, lehet, hogy nem. Bár én szívem szerint az előzőben hiszek. A dolog tisztázása a rendőrség dolga. San Juanban az elmúlt évben 12 erőszakos haláleset történt. Nem több, nem kevesebb, mint a karibi szigetvilág szigetein általában. Előfordulhat, hogy azt a nőt valóban megölték, és akkor nem a vihar elől menekült hozzánk, hanem a gyilkos elől próbált meglépni. Bátorkodom felhívni a figyelmüket, hogy San Juan a Kolumbiából az Egyesült Államokba irányuló kábítószer kereskedelem egyik útvonalán fekszik. Előfordul, hogy a kolumbiai bandák itt csapnak össze. Mennyire ismeri San Juant, Mr. Parrish? Meglepve kapta fel a fejét, és gyanakodva nézett rám. Nem nagyon. Hányszor járt itt? Mi köze hozzá? A rendőrség is meg fogja kérdezni. Nagyot nyelt, csak úgy csattant az Ádám csutkája. Nem sokszor. Ahhoz képest túlságosan is jól tájékozott a karibi világ kábítószer problémáiban. Biztosíthatom, csak úti könyvekből. Régi szokásom, hogy mielőtt elutaznék valahová, tanulmányozom az úti célt, hogy lehetőleg kevés meglepetés érje. Úgy van, hogy lehetőleg kevés meglepetés érjen. Ismer egy lakcipős, fekete ruhás, fehér arcú férfit? Ismerek, illetve? Név szerint nem, csak hírből. Ki az? Parrish Northcote-ra mutatott. Ő, a bolond festő, a lila teheneivel, a nevét nem tudom. David Northcote, mondta a festő, és meglengette kalapját. Örvendek, San Juanban hallottam önről. Mit akar vele Mr. Lawrence? Mr. Villa Prades állítása szerint azt a mulat lányt egy lakcipős, fehér sálat viselő, fekete ruhás férfi húzta fel a láncsára. Mit szól hozzá? Parrish Villa Pradesre nézett, aki ebben a pillanatban eresztett le egy nagy pohár viszkit a torkán. Semmit. Más időnként fehér elefántokat lát. Villa Prades elsápadt, és levágta a tálcára a poharát. Maga azt iszi, állítja, hogy részeg, huk-huk, voltam. A világért sem, de vegye figyelembe, hogy sötéten odakint, zuhog az eső, fúj a szél, s a fák árnyéka úgy imbolyog, mintha kísértetek futkosnának a parkban. Egyszerű, érzéki csalódás. Ismétlem, uraim, ahogy megtörténik a díjátadás, értesítem a rendőrséget. Nem tehetek róla, de az az érzésem támadt, hogy Mr. Parrish rendkívül ideges. Sőt, a szapora pánik szélén áll. Arra gondoltam, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Mondana néhány szót Mr. Drake-ről. Úgy rezzent össze, mint a kígyó csípte volna meg. Erre nincs felhatalmazásom, majd ő maga, talán, ha akar. Ekkor Szeim úr feltett a világ legfeleslegesebb kérdését. Nincs a kastélyban? Parrish nem intett. Mikor érkezik? Nem tudom. Hogy nem tudja? Bár is váratlan felsikoltott, magas, megkínzott egérhangon. Nem tudom. Értse meg, nem tudom. Villog Francis felé intett. Öntsönnek egyet, Francis. Paris azonban nem várta meg az inast, remegő kézzel kiszolgálta magát. Még akkor is reszketett, amikor visszaejtett az üres poharat a kútkávára. Nem tudom, a viszki tette, de Mr. Paris, amíg az italt itta, csodálatos átalakuláson ment át. Leolvadt róla a gazdag ember titkárának a máza, és nem maradt más alatta, csak az elemek dühöngésének kitett kis hivatalnok félelme. Egészen barátian, s egészen megnyugtató mozdulattal tettem a karjára kezem. Valami baj van, Mr. Paris? Tartotta magát, még vagy 5 másodpercig, aztán úgy döntött, hogy feladja. Baj? Micsoda? Mr. Drake nem érkezett meg, pedig már tegnap meg kellett volna jönnie.
Pontosan mikor?
Tegnap reggel. A Rio de Janeiroból érkező repülőgéppel. Seymour szeme akkorára kerekedett, mint 2 barack. Mit keresett Mr. Drake Rióban?
Olyannyira értelmetlen volt a kérdése, hogy nem is válaszolt rá senki.
Értesítést nem küldött?
Nem.
És maga? Én küldtem. Abba a szállodába, ahol néhány napig lakott. Azt hittem, változás állt be a programjában. Sajnos nem válaszolt rá. Ekkor felhívtam a szállót, és megkérdeztem, hogy Mr. Drake ott van-e még. Azt felelték, nincs. Semmiféle Mr. Drake nem lakott ott. Ezután a központi információs szolgálathoz fordultam. Szerintük Mr. Drake nem lakott Rio semmelyik szállodájában.
Erre maga?
Felhívtam New Yorkban, a megadott telefonszámon. És?
Az egy nyilvános fülke száma, uram.
Majdnem elnevettem magam. Szerencsére még idejében visszatudtam fogni a nevetésem. Nem illett volna sem a helyhez, sem a történtekhez. Gondolom, ezután azonnal felhívja a bankot, ahol Mr. Drake letétbe helyezte a díjak összegét. Pontosan, uram.
A választ látom az arcán, Mr. Paris.
Mr. Paris mélyet sóhajtott.
A pénzt leemelték a folyószámláról. Nincs rajta egy árva cent sem.
A többiek egyre felhősebb képpel fogtak körül bennünket, látszott az arcukon, nem egészen értik beszélgetésünk lényegét. Seymour csipretett a kezét, és szemét összehúzva koncentrálni próbált.
Ha jól értem, Mr. Drake felszívódott.
Minden esetre nem jelentkezik.
Továbbá, ha jól értem, azt a pénzt, amit nekünk szándékozott juttatni, valaki leemelt a folyószámlájáról.
Hát, igen.
Nincs rajta egy fillér sem?
Nincs.
Micsoda?
Horkant fel Villa Prades.
Ez annyit jelent, hogy nem kapunk semmit.
És a 10 000 dolláros csekk, amit már
kitörölheti vele, mondta Villok. Seymour ahelyett, hogy káromkodva átkozódni kezdett volna, leroskadt a kútszélére, és vidáman felnevetett.
A lelkem mélyén sejtettem, hogy valami bődületes beugratás áldozatai vagyunk. Ki az a marha manapság, aki ennyi pénzt áldoz ilyen ostobaságokra?
Jack azonban nem vette könnyedén a dolgot. Rikácsolva Párizsra támadt, és hadonászni kezdett az orra előtt. Be fogom perelni, vegye tudomásul, olyan pert akasztok a nyakába, hogy attól koldul. Maga nem tudja, ki vagyok én, nekem drága az időm.
Tudja, mennyi kártérítést fizetnek egy filmforgatás elmaradásáért? Nekem szinte megfizethetetlen az időm. Fogd be a pofát, Jack!
Jeff holland szájából úgy állt a szivar, mint egy fregatt oldalából az ágyú.
Valóban azt hiszi, hogy átvertek bennünket, Mr. Paris?
Istenem, erre gondolni sem akarok.
De hiszen ő jól ismeri Mr. Drake-et.
Dehogy ismerem.
A titkára, nem?
Csak az önök meghívóján szerepeltem titkárként.
Mr. Drake kívánta így.
Mióta áll vele kapcsolatban?
Cirka 2 éve.
Hogy kerültek össze?
Közjegyző vagyok. Van egy kis irodám, ahol felhívott. Megkért, hogy megfelelő díjazás fejében intézem az ügyeit. Apró cseprő ügyek voltak, jól megfizetett értük. Végül meg kellett szerveznem ezt a díjkiosztást.
Hányszor találkoztak személyesen?
Egyszer sem.
Azt akarja mondani?
Fogalma sincs róla, hogy néz ki.
Ez a helyzet, Mr. Seymour.
Akár én is lehetnék Mr. Drake. Tulajdonképpen igen.
Uramisten, sóhajtott Seymour, mi a francba csöppentünk bele, emberek?
Hogyan bukkant erre a kastélyra? Kérdeztem gyorsan. Azt mondta, családi tulajdon, az apjától örökölte. Ki rakta rendbe?
Természetesen én.
A szomszéd kisvárosban fogadtam fel munkásokat. Ők kitakarították, én meg felszállítottam az élelmiszereket, ahogy Mr. Brake-kel megbeszéltem. Elkészítettem a szobrocskákat is, bronzból.
Legalább hazaviszek valamit emlékbe, mondta fanyarú Seymour.
A holnapi, azaz a mai villás reggelin, már Mr. Drake-nek is jelen kellene lennie. Bár jól tudom, ez lehetetlen. A vihar itt tombol a fejünk felett, a viadukt megsérült, a telefon elnémult.
Mikor?
Ma reggel már nem működött. Leküldtem egy fiút, hogy nézzen utána, mi történt, de nem jött vissza a városból.
Villok mereven Párizs szemébe nézett.
Tehát? El vagyunk zárva a külvilágtól.
El, uram.
Van egy fogadásom.
10-1 ellenében.
Villa Prades érdeklődve emelte fel a fejét.
Mire akar fogadni, jó ember?
Villok mosolygott, és kivillantotta fogát. Most vettem csak észre, hogy előreugró farkas fogai vannak. Hogy Mr. Vladimir T. Drake itt van közöttünk.
Közöttünk?
Motyogta Villa Prades elhűlve.
Azt mondja, közöttünk? Mi a fenéért, ember?
Villok ránézett szürke szemével, aztán rekedten suttogta.
Hogy lássa, amint meghalunk. Egyikünk a másik után.
16. A viszki elfogyott, a vihar vadul csapkodta az ablaktáblákat. Lábam körül fenyegető húzatot éreztem. Francis tálcára rakta a poharakat, aztán kérdőn Párizsra nézett.
Ha nincs szükség tovább a jelenlétemre, szíves engedelmével nyugalomra térnék, uram.
S hogy javaslatát kellőképpen alátámassza, szabad kezét a szája elé emelve nagyot ásított. Sokszor láttam már, hogy egy kellő időben produkált ásítás csodákat tud művelni. Francis ásítás azonban minden előre kiszámítható hatáson túltett. A pakkompartos inas még be sem csukta a száját, amikor már valamennyien ásítoztunk, mintha a hurikán álomport szórt volna szét a levegőben.
Én is elteszem magam holnapra,
morogta Jeff, és ügyes mozdulattal Francis tálcájára hajította a szivarcsutkáját.
Gyerünk, Jack!
Párizs megérintette Northcote könyökét, és a lépcső felé mutatott.
Lesz szíves odafent megvárni Franciszt?
Megmutatja szobáját.
Northcote elégedett képpel morgott valamit, Villa Prades feltápászkodott, és akkorára nyújtózkodott, hogy majd elérte a lovagterem mennyezetét. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én is csatlakozom a többiekhez. Viszlát!
Mit aggadjam? Nekem is majd leragadtak a szemeim. Lünnyögtem, viccentettem, aztán elindultam a szobám felé. Felmentem az első emeletre, fel a másodikra, és éppen az ajtó ellenőrzése után a kulcsukba dugtam volna a kulcsot, amikor lábdobogást hallottam magam mögött. Annyi idő maradt csak, hogy előkapjam a stukkeromat, és a rohanó fickó mellének szegezzem. Mr. Párizs volt, a nem létező Vladimir T. Drake titkára.
17.
Leeresztettem a stukkert, és megpróbáltam mosolyogni. Sajnos, nem csak azért nem akart sikerülni, mert pokoli álmos voltam, hanem azért sem, mert Mr. Párizsnak esze ágában sem volt benne a lapot. Komor volt, mint a mosorszert lötyentettek volna reggeli kávéjába.
Mr. Lawrence, bocsánatot kérek, beszélhetnék önnel?
Óvatosan az órámra pillantottam, hajnali 4 volt, elfordítottam a kulcsot, és kitártam a szoba ajtaját. Természetesen Mr. Párizs fáradjon be. Mr. Párizs letelepedett egy székre, keresztbe rakta hosszú lábait, összekulcsolta az ujjait, majd komor képpel a szemembe nézett.
Mr. Lawrence, én ismerem önt.
Előtettem az agyam, de túl tompa volt már ahhoz, hogy értelmes dolgokat produkáljon.
Valóban?
Sokat tudok magáról. Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztunk volna.
Személyesen nem is találkoztunk, csakhogy.
Amikor Mr. Drake tudomásomra hozta azok neveit, akiket meg szeretne jutalmazni, megadta az önét is. Azzal a megjegyzéssel, hogy önnel kapcsolatban nem díjra gondol,
Kíváncsi voltam rá, vajon miért nem? Gondolom, egész egyszerű a magyarázata. Mr. Drake az én munkásságomat nem tartott a díjazása érdemesnek. Ahány ember, annyiféle ízlés. Azt hiszem, nem erről van szó, Mr. Lawrence. Szóval, amikor Mr. Drake